Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úrban! Egybe gyülekeztünk Isten szent házába, hogy Isten igéjével és imádsággal beiktassuk hivatalába Deák László testvérünket, akit a Pesti Evangélikus Egyházmegye gyülekezetei esperessé választottak. Hallgassátok meg azt a szent igét, amelyet erre az ünnepi alkalomra választottam, és megírva találjuk a példabeszédek könyvének 10. fejezetében, a 28. versben a következőképpen. Az igazak várakozása örömre fordul. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim! Nagyon nagy örömmel jöttünk valóban erre a mai napra, azt gondolom mindnyájan, egy egészen különleges ünnep mindig, amikor az egyházi szokásoknak, régi rendnek megfelelően evangélikus egyházunkban 6 évente tisztújítás történik, és ezen a mai alkalmon együtt indulnak régi és új egyházmegyei elnökség, hiszen Krizsán Zoltán már 12 esztendeje végzi hűségesen ezt a szolgálatot az egyházmegye élén, de mégis új az elnökség, mert Cselovszky Ferenc esperes urat, Deák László testvérünk váltja fel az esperesi szolgálatban. Hogy mit is hoz az előttünk álló 6 esztendő? Hát a jövő bizony mindig bizonytalansággal teli, titokzatossággal teli, és így van ez jól. Nem volna jó, hogyha belelátnánk, hogyha előre tudnánk, hogy ekkor vagy akkor pontosan mi is fog történni velünk. Én biztosan nem szeretném, de nem is lehet. Nem tudjuk a jövő titkairól fellebbenteni a fájtlat. A titkok az Úréi, ami Istenünkéi, mondja az írás. Ha kívánhatunk valamit nektek, az előttünk álló ciklusra nézve, akkor nem azt kívánjuk, hogy előre lássátok, mi az, ami jön, hanem azt, hogy akármi jön, azon a bizonyos keskeny úton, az Isten színe előtt járva találjon benneteket. Hogy az Úr által készített úton haladjatok előre. Vezessétek a rátok bízottakat. A pesti egyházmegyét, annak gyülekezeteit, a hozzánk tartozó testvéreket, intézményeket. Minden helyzetben, mindenféle események között vezessétek őket és járjatok örömmel és hálaadással a szívetekben. És ezt bátran kívánhatjuk is, igényelhetjük is, hiszen újra és újra olvassuk ezt a biztatást a Szentírásban. Maga Pál apostol oly sokszor hív bennünket arra az örömre, amiről egyébként már az Ószövetségi ige is beszél számunkra. Pál talán egyik legismertebb örömről szóló felhívása: örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És valóban minden gondoskodásunk, minden törekvésünk, fáradozásunk, munkánk nekünk általában arra irányul, hogy a magunk, meg a hozzátartozóink, a ránk bízottak számára az életutat egyengessük, örömtelivé tegyük. Ezért dolgozunk. Nem csak az egyházmegye élén, nem csak a gyülekezetekben. Mindnyájan ott, ahol élünk, és nagyon örülök, hogy ilyen sok helyről vagyunk most együtt, és nem csak evangélikusok, hanem hogy közöttünk vannak római katolikus testvérek, református és baptista testvérek is. Örülünk, hogy ebben a körben tudunk most együtt örülni és örvendezni, és megvallani, hogy valóban ezért fáradozunk, mert szeretnénk azt az utat boldogabbá tenni, amelyen járva a családjaink, a közösségeink, a nemzetünk és az egész emberiség is él és halad, és amelyen szeretnénk eljutni az Isten országába. Ha pedig nehézségek támadnak, ha a bánat mélységei meg a gondok magasságai miatt kátyúsá és egyenetlenné válik számunkra az út, vagy ha valaki valami elállja az utunkat, akadályoz a továbbjutásban, akkor sem megtorpanunk, hanem annál nagyobb erővel igyekszünk azon, hogy valamilyen módon elhárítsuk ezeket az akadályokat, betöltsük a gödröket, elhordjuk a dombokat, szabaddá tegyük az utat, hogy minél inkább járhatóvá legyen számunkra. Hogy kibírható legyen, hogy kellemes és szép legyen, örömteli legyen. És tudom, testvérek, hogy ez nem mindig sikerül. legfeljebb csak valamelyest. Mert vannak problémák, amik azt az utat nehezen járhatóvá. Olykor már-már ebben a mai világban azt érezzük, hogy szinte járhatatlanná teszik. Vannak a bánatnak olyan mélységei, amelyeket nem lehet pénzzel és vidámsággal kitölteni. Vannak olyan fájdalmak, amelyeket a legmodernebb gyógyszerekkel sem lehet enyhíteni és gyógyítani. Vannak olyan könnyeink, amelyeket az emberi szeretet nem képes felszárítani. És vannak olyan foltok, amiket nem lehet lúggal vagy hipóval kitisztítani. Mert a bűnből olyan magaslatok, a mulasztásokból olykor olyan hegyek nőnek az utunkon, hogy úgy érezzük, nincs tovább lehetőség, még az idő sem tudja azokat elkoptatni. Úgy látszik tehát, hogy azon a bizonyos örömteli úton, amelyre egyébként olyan gyakran hív bennünket az ige, hív bennünket a mi Urunk és Istenünk, ezen az örömteli úton a magunk erejéből nem tudunk végigmenni. Nincs a mi hatalmunkban, meghaladja az erőnket. Sem a legmagasabb pozíció, sem a legtökéletesebb művészi érzék, vagy a legnagyobb tudomány nem elég garancia, hogy az életutunk örömteli gödröktől, buktatóktól, megtévesztő kanyarulatoktól mentesen sima legyen. Valami más titka van ennek az útnak. Egyedül Istennek áll hatalmában jóra fordítani az ember életútját. Így olvastuk most az igében, az igaz várakozása örömre fordul. Tehát Istennél, nála van a titka ennek az életútnak. És ezt ragadjuk meg nagyon erős hittel, mert ez az egyedüli bizonyosság ebben a bizonytalanná lett világban. Isten, tehát nem a véletlen. Mert nem a véletlen műve, hogy most itt ültök, és néhány perc múlva itt álltok majd, és áldást kaptok erre a szolgálatra. Tudom, annak idején Nagy Frigyes azt mondta, a véletlen ő felsége olyan nagy úr, hogy még a királyok dolgait is össze tudja zavarni, hát még egy esperesét, meg egy egyházmegyei felügyelőjét. De ugye, mi nem a véletlenre tekintünk, és még csak nem is a sorsra, ahogyan mások szokták ezt nevezni. Pedig milyen sokszor halljuk, hogy ez a sorsom, nem tehetek róla. De hát mi? Vagy ki szabja meg az ember életútját? Bizonyára az ember saját elhatározásán, döntésén is sok múlik, de nem minden. És nem mondhatjuk rezignáltan, látva a kihívásokat előttünk, hogy jöjjön, aminek jönnie kell. Mert nem gondolhatjuk azt, hogy az ember életének az útja már előre rögzítve van, valahogy úgy, mint amikor elkezdenek forgatni egy filmet, azt hallottam éppen ma délben, hogy több forgatás is zajlik ma a városban, több helyen le van zárva a város. Ott, amikor elkezdik a forgatást, már pontosan tudják, hogy mi lesz a film végén, mi fog következni. De vajon az életünk is ilyen? Ki is határozza vagy szabja meg az utunkat? Érthetőbb ez, hogyha azt mondjuk, hogy a véletlen vagy a sors? Nagyon szeretném komolyan kihangsúlyozni újra az apostol előbb idézett biztatását. Örüljetek az Úrban mindenkor. Az Úrban, Istenben, nem egy Isten fogalomban, nem egy elgondolásban az Istenről, nem egy világnézetben, hanem az élő Istenben. Istenben, mint a magad életében is megtapasztalt realitásban. Abban az Istenben, aki fáradhatatlanul keresi mindenkor a találkozást mindenkivel. Abban az Istenben, aki a szívét tette ki elénk Jézus Krisztusban, abban a betlehemi újszülöttben, aki az irántunk való szeretetét engedte. Engedte megszületni emberi testben, hogy megismerhessük, hogy láthassuk, megtapasztalhassuk, hogy ki ő és mit akar, hogyan cselekszik naponként csodát az életünkben. Igen, abban az Istenben, aki Jézus személyén, halálán és feltámadásán keresztül mutatja meg magát, nyilvánítja ki magát ma is előttünk. És ha nem felejtjük el, hogy milyen Urunk van és megváltónk van, akkor igen, akkor majd minden időben tudunk örülni. Az Úron kívül azonban, hát én nem csodálom, hogyha előbb-utóbb megkeseredik valaki ebben az életben. A jövőre nézve tehát nem bocsátkozunk ígéretekbe. Persze majd meglátjuk, mi lesz a székfoglalókban, de azért nagyon bátor dolog komoly ígéreteket tenni. Hanem Inkább úgy tekintünk a jövőre, mint ami minden nap újra és újra készül számunkra, mert készíti számotokra is, és mindnyájunk számára Isten szeretete. Ahogyan mi is őhozzá személy szerint viszonyulunk. Mert éppen az a nagyszerű, hogy nekünk nem egy ilyen rideg, személytelen hatalmasságban van a bizodalmunk, nem egy ilyen rideg, személytelen hatalmasságtól függünk, mint a véletlen vagy a sors, hanem az élő Istenre bízhatjuk magunkat és mindent, az életünket, a szolgálatunkat. Arra az Istenre, akiről egy valamit halálosan, biztosan tudunk. Ha semmi egyebet nem is, egyet biztosan, hogy szeret. Ezért kedves Laci és kedves Zoli, jó reménységgel tekinthettek előre. Az előttetek álló szolgálatra indulhattok a közös úton, csak higgyétek és valljátok. Az igazak várakozása örömre fordul. Az igazak várakozása. Hangsúlyozza igénk. Az igaz ember várakozása fordul, Isten gondoskodó szeretete által örömre. Hát az a kérdés, hogy igazak vagytok-e? Nem arról van szó, hogy jó emberek vagytok-e? Nem arról van szó, hogy barátságosak vagytok-e, hogy kedvesek vagytok-e? Lehet, hogy nagyon sokan felnéznek rátok a gyülekezetben, az egyházmegyében, szeretteitek körében. Lehet, hogy nagyon sokan szeretnek és tisztelnek. Lehet, hogy nagyon áldozatos emberek vagytok, szeretteitek és a tieitek javára. Talán odaadó jó barátok, munkatársak. De ez még így együtt sem jelenti azt, hogy igazak vagytok. Mert az, amit a Biblia így mond igaz, az mélyebben lévő valami, mint a jóság, meg a hűség, meg a szeretetre méltóság. Mert ez az embernek az Istenhez való legmélyebb viszonyát fejezi ki. Valami olyasmit jelent, hogy az embernek a belső élete már rendben van az Istennel. Tisztán áll az Isten előtt. És persze mindig megkérdezhetjük ilyetten, hogy létezik egyáltalán ilyen, testvérek, hogy az ember tisztán áll az Isten előtt? Igen, létezik. De nem úgy, mint a saját erőfeszítésünk eredménye, mint amit az ember maga szerez magának valami módon, hanem csak úgy, mint ajándék. Mint amivel az Isten ajándékoz meg bennünket. Ahogyan az édesanyja teszi, amikor magához öleli a haszontalan gyermekét, felveszi és megcsókolja, és azt mondja, hogy jól van, rendben van újra minden, mert szeretlek. Ezért hadd mondjam most így, hogy az igaz ember mindenek felett Isten előtt meghódolt ember. Az igaz ember bűnbánó ember, megalázkodó ember, és kegyelmet nyert ember. Az igaz ember olyan ember, akinek két meghajtott térde, két összekulcsolt keze van, és egy megváltója. Mert ő érte Jézusért, az ő érdeméért. Bűneinkért vállalt kereszt haláláért. Tekint ránk úgy az Isten, mint igaz emberekre. Ezért lehettek ti is, ezért lehettek mindnyájan igaz emberek. Nos hát az ilyen igaz ember várakozása fordul, az ilyen igaz várakozását fordítja Isten örömre. És nem azt jelenti ez, még ezt is hozzá kell tennünk, hogy az ilyen embernek aztán most már minden sikerül. Nem éri sohasem baj, nem éri szenvedés, nem éri csalódás, hogy egészség, jólét tölti meg a napjait, korán sem. Az Úrban való öröm, amiről itt szó van, több és szebb, mint a siker, meg az egészség, meg az eféle javak. Valami olyasmi, ami egyébként az ember balsorsán, szomorúságán, adott esetben elesettségén vagy szenvedésén is átragyog. Arról a különös valamiről van itt szó, amit az írás máshol áldásnak nevez. És valóban úgy van, hogy csak ez teheti igazán boldoggá az életünket. Hiába a jólét, a siker, jó állás, szép fizetés, ha nincs rajta ez a titokzatos valami, az Isten áldása. Biztos voltatok már olyan házban, ahol láttátok, hogy csupa előkelőség és gazdagság minden, bútorok, emberek, és mégis éreztétek, hogy hiányzik valami. Micsoda? Az áldás. Az Isten áldása. És talán voltatok már megfordítva is, hogy találkoztatok sorsüldözött emberekkel, talán szerény, szegényes körülményeik között. ahol nehezen élnek. És mégis a nélkülözésükben is, a bánatukban is érezhető volt, hogy ott van rajtuk az áldás. És többet ér ez, mint a világnak bármely más kincse. Az igaz ember várakozása örömre fordul. Minden probléma, minden nehézség, minden akadály ellenére is Isten örömre fordítja. Az igaz ember gyermek, Isten gyermeke, aki Atya áldó keze alatt tudja és éli az életét. Mert csak így haladhat biztonságosan, így tudja élvezni az utat. Így lehet nyugodt, hogy elkerüli a veszedelmeket, a szakadékokat, a kerülőket, és így jut majd el egyszer oda, ahová igyekszik, haza. Így szolgáljatok az Úrban örvendezéssel mindenkor. Kedves Laci és Zoltán, legyetek áldottak, legyetek áldás. Amen.